Sziasztok! Ez itt az adatépítés következő adása. Ez most egy vendégadás, pontosabban én voltam vendég az IVS podcastjában, és most itt változatlan formában közreadom nektek az adást, mert szerintem nagyon izgalmas témáról volt szó, a mesterséges intelligencia és a SAK viszonyáról. Ráadásul ezúttal nem csak engem hallgathattok meg az adásban, hanem bizony egy jegyzett sakkozott nagymestert is, valamint az e-sportokról is szó lesz, szóval remélem ezt is örömmel fogadjátok, és bele is vágunk.
Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkúrensebb technológiákról. Ez itt a Digitalk, az IVS podcast sorozata. Könnyed társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk! Van az a sakkparti, amit egy félre sikerült egérmozdulat dönt el. Van az a sakkállás, amit sokáig nyerőnek gondoltunk, de a mesterséges intelligencia leleplezte középszerűségét. A SAK már régóta egy hibrid világban kap helyet, ahol a digitális technológia és az online terek keverednek az offline terekkel és az emberi elme lehetőségeivel. Emellett a hibrid logika mellett többé nem mehetünk el szótlanul. A járvány nyomán minden eddiginél egyértelműbb, hybrid is coming. Június 10-én a Smart konferencia témája a hibrid lesz. Megmozgatjuk a legérdekesebb hibrid témákat, és megteremtjük a hibrid kapcsolódási lehetőségeket. Regisztrálj te is az IVS weboldalán!
Üdvözlök mindenkit a Digital Podcast sorozatunk legújabb adásában. Egy roppant érdekes témát fogunk megbeszélni ma ezen a szép tavaszi havazós kora délutánon. És ez a téma nem más, mint a SAK, azon belül is a gép vs. ember kérdéskör a SAK-kal a középpontban. Ennek az adásnak a létrejöttét erősen inspirálta a Netflixes sikersorozat, a Queen's Gambit, ami még tavaly év végén jelent meg. Úgyhogy amennyiben majd a beszélgetés íve lehetővé teszi, megpróbálunk itt-ott a sorozatra is reflektálni, arról is beszélni. Egy szó mint száz, lesz itt szó mindenről, többek között logikai játékokról, főleg ugyebár a sakkról, mesterséges intelligenciáról, vagy majd lehet, hogy a szakértők kijavítanak itt engem, hogy ez igazából nem is mesterséges intelligencia, vagy nem csak mesterséges intelligencia, hanem machine learning. Én magam sem tudom még pontosan a különbséget, úgyhogy egy nagyon izgalmas résznek fogunk elébe nézni. És még annyi extra infót elmondanék, hogy ez az adás, ez az adatépítés podcaston is elérhető lesz, amit nyilvánvalóan a szokásos platformokon, Spotify-on, iTunes-on, YouTube-on is el fogtok tudni érni. Ezt is természetesen majd belinkeljük. Ez egy összetett téma, úgyhogy a beszélgetés részvevőket is ennek megfelelően válogattuk meg. Nyilván, ha már sakk, akkor szükségünk lesz egy sakkozóra, aki majd a játékosi oldalt mutatja meg nekünk. Ebben Héra Imre, magyar sakkozó, nemzetközi sakknagymester válogatott kerettag lesz segítségünkre. Emellett pedig van még nekünk két Zoltánunk is, egyrésztről Bicó Zoltán, aki az Adatépítés Podcast házigazdája, és egyébként Data Scientist. Nem utolsó sorban pedig itt van velünk Andrejkovics Zoltán is, aki egyrészt mesterséges intelligencia szakértő, másrészt pedig több könyv szerzője is az e-sport és az emmi témákban. Úgyhogy az sem kizárt, hogy ma még az e-sportról is szó fog esni. Elvégre is, ha jól tudom, ott is vannak érdekes sztorik a gépek és az emberek kapcsán. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mit hoz a sors. Úgyhogy először is üdvözöllek mindhármótokat az adásban.
Én is üdvözlöm a hallgatókat.
Sziasztok!
Benneteket már üdvözöltelek.
Így van, sziasztok! Amikor a tematikát raktam össze, akkor azon gondolkodtam, hogy megkérdezzem-e egyáltalán, hogy van-e esélye az embernek a gép ellen sakkban, de aztán rájöttem, hogy valószínűleg nincs, és hogy ezt talán nem is kell így külön megbeszélnünk. Úgyhogy az első kérdés, amit bedobnék felétek, és tényleg az válaszol rá elsőnek, aki szeretne, lesz valószínűleg mindannyiótoknak lehetősége bőven megszólalni. Tehát az első kérdés, amit bedobok, az az lesz, hogy mióta nincs esélye az embernek a gép ellen sakkban? És akkor szabad a préda.
Hát én azt mondanám, hogy a 2005 környékétől számítva körülbelül. Hát ugye volt már az első hivatalos meccsek, ugye 1996-97-ben már a Kasparov megmérkőzött a Deep Blue-val, ez ugye közismert. És az első mérkőzést meg a Kasparov meg is nyerte 4-2-re, aztán utána a második sorozatban már 3,5-2,5-re kikapott, ami akkor nagy port kavart, úgymond, de hát aztán utána azért lehetett hallani azt is, hogy azért nem volt egy hát naív ember, és bevásárolt Deep Blue részvényeket még a mérkőzés előtt, és hát ezzel az eredménnyel kicsit fel is srófolta az árukat, hogy finoman fogalmazzak, úgyhogy azért itt volt egy üzleti reklámfogás is emögött. Én szerintem a Deep Blue abszolút nem volt annyival jobb, vagy egyáltalán jobb, hogy legyőzze az akkori világbajnokot, úgyhogy az nem volt reális az az eredmény. Aztán utána azért már a 2000-es évek elején lehetett érezni, hogy számottevő erősödés kezd megvalósulni, és hát én is éreztem, mert én még amikor 1998-ban volt azt hiszem az első notebookom, amit megkaptam, meg volt táblagépem, amin különböző fokozatokon lehetett játszani, de azért ott is általában még azért le tudtam simán győzni a különböző erősségű fokozatokat. Aztán utána bejöttek a CD-s programok, hogy fel lehetett installálni, és akkor úgy lehetett játszani a gépek ellen. De ott is azt tapasztaltam sokszor, hogy a stratégiálásokat a gépek azért még nagyon nem értették. Tehát, hogyha összetoltad egy kicsit az állást, hogyha kijött egy olyan szituáció, amikor az emberi intuíció, a stratégia érzék ki tudott domborulni, akkor a gépnek az erőssége mindig is az volt, ugye, hogy számolt, tehát hogy taktikában piszok erős volt, tehát ott hogy az ember ugye picit figyelmetlen volt, elnézett valamit, akkor ezt a gép azt még sokkal régebben is sokszor teljesen kőkeményen kihasználta. Na ez a stratégiaállásokban nem jött ki, és ott azért sokszor be lehetett trükkölni a gépet, ott látszott, hogy azért még nem azon a szinten tart.
Zoltánok, nektek bármi?
Én inkább a friss, és nagyon érdekes, hogy a sakban nem ilyen, hogy mondják, ezt mesterséges intelligenciának hívják, mi most sem egyébként az olyan alkalmazásokat, amik, vagy inkább úgy mondanám, ahogy szokták, hogy engine-eknek hívják őket, ezeket a különböző sak szoftvereket, és megpróbáltam utána nézni annak, hogy egyrészt, hogy mik a legújabb engine-ek, amikkel érdemes sakkozni, ezek a Stockfish, Komodo, és nagyon érdekes, hogy ezeket az engine-eket gyakorlatilag folyamatosan fejlesztik már jó néhány év. Ezek nem egy-két éves fejlesztések, és nekem ami nagyon izgalmas volt, hogy az AlphaZero-t, amikor bemutatták, hogy egy másfajta elvet használt, ugye ő már használt a machine learningnek egy speciáliságát, ugye ezek a deep neural networkök, és én nekem ez volt igazán érdekes, hogy amikor ez belépett a színre, ő milyen teljesítményt tudott nyújtani. És ugye nagyon sokan írják a fórumban, hogy nem lehet igazán összehasonlítani őket, hiszen az engine-eknek az egyik feltétele, hogy ugyanazokon az eszközökön fussanak, tehát ugyanazokon a hardvereken, és ez nyilván egy speciális hardware-en fut, amit ugye a Google biztosít neki, nem is képes a normál hardvereken elfutni, tehát nem ugyanazok a feltételek, nem ugyanazok a számítási kapacitások. De ettől függetlenül nagyon jó teljesítményt nyújtott, és a mai napig egyébként azt hiszem ezt nem fejlesztik tovább, de erősítsetek meg, hogyha, vagy cáfoljatok meg, hogyha így van, vagy nem így van. Én nekem az a véleményem, hogy nagyon vicces egyébként a mai sakkozóknak tanulni ezt a játékot, ugyanis rengeteg szoftverhez tudnak hozzányúlni, és rengetegféleképpen tudják ezt elkezdeni.
Vitózó, én láttam, hogy egy helyen felhúztad a szemöldöködet ott.
Nem fel, vagy lehet, hogy felhúztam, mégis én nem látom magam, de igazából csak annyit tennék hozzá kiegészítésként, hogy ugye az, hogy egy számítógéppel lehet sakkozni, az még nem jelenti azt, hogy abban mesterséges intelligencia van. Tehát, hogy van, tehát most lehet, hogy Imrét nem lehet megverni olyan sakkprogrammal, amiben nincs. Lehet, hogy igen, ezt nyilván ő tudja. Engem biztos, hogy meg lehet. Tehát, hogy azért ez nem kell szükségszerűen mesterséges intelligencia. A fordulópont az valóban ott jött el, amikor elkezdtek ilyet is használni. Most ez ilyen hülyén hangzik, hogy a Deep Blue csak nagyon gyorsan, nagyon jó heurisztikák mentén kereste a lehetséges lépést arra a szituációra. Hát csak azért ez ebben most idézőjelben van, mert azért most itt helyben le kéne azt programoznom, akkor azért az nehéz lenne, tehát csak ott így értsétek nyilván. Semmiképp nem degradáló módon. De ami a mostani megoldásokban, és ha lehetne használjuk a mesterséges intelligencia kifejezésen, maradjunk a gépi tanulásnál, mert egyébként erről van szó. Jó, világos, hogy a gépi tanulás az a mesterséges intelligencia egyik ága, csak én úgy vettem észre, tehát technikailag használhatnánk ezt a kifejezést, de én úgy vettem észre, hogy most a ezt körülvevő ilyen média figyelem okán az emberekben ilyenkor a Terminátor, a Skynet, meg ezek ugranak be, hogy jön szembe az android, ami úgy néz ki, mint az ember, nem tudom miért, de valamiért úgy néz ki, mint az ember, és akkor ő így olyan, mint egy ember, csak valójában robot. De erről szó nincs, tehát hogy ennek a közelébe se vagyunk, hogy ez most jó, nem jó, azt nem, szerintem most nem ide tartozik, de ennek a közelében nem vagyunk, meg szerintem én azt hiszem, hogy minél jobban ért valaki a területhez, annál inkább azt vallja, hogy vagy soha nem leszünk, vagy nagyon soká, és minél kevésbé ért valaki a területhez, annál inkább jönnek ezek a beszélgetések, hogy 2 év múlva 40 ezer robotkatonát fog bevetni az USA a Marson típusú ilyen. Jó, oké. Tehát, hogy szóval így beszéljünk a gépi tanulásról, és a fordulópontot az pont az jelentette, amikor a gépek már nem azzal foglalkoztak, amit beléjük programoztak, különböző stratégiák gyakorlatilag, hanem megpróbálták korábbi mérkőzések, tehát korábbi játékok alapján megtanulni, hogy mire mit érdemes csinálni, és itt már elkezdett rezegni a léc, de itt még mindig nem feltétlenül ütött át. Ami a igazán nagy fordulat volt, és ez alatt nem a sakkot értem, hanem azt, hogy gyakorlatilag bármelyik hasonló játékban ugyanaz a válaszunk ma már, hogy nem, nincs esélye az embernek, és nem izé, hogy hanem így nincs. Így egyáltalán nincs esélye az embernek, ideértve a gót is, vagy hasonló játékokat, az, amikor a megerősített tanulás elve jött elő. Itt az a nagyon fontos, csak hogy mit jelent ez a fogalom, hogy a korábbi megoldásokban az volt, hogy tényleg betápláltak, most egyszerűen mondva, nagyon-nagyon sok korábbi mérkőzést, és akkor azt így nézegette a számítógép, hogy mire ki mit lépett, és akkor mennyire javult, vagy nem javult a helyzete valami fajta mutató mentén. De ennek ugye az a hátul, tehát az előnye az, hogy nyilván a számítógép akármilyen sok lépést meg tud vizsgálni, idő kérdése, az ember meg nem. A hátránya viszont az, hogy nem tud olyat lépni, amit valaha nem látott, vagy ahhoz legalábbis nagyon hasonlót. Az ember meg tud. Bár valójában ugye a játékok nagy részében, főleg az elején, ha jól tudom, de ezt majd Imre kijavít, azért ilyen viszonylag fix nyitások meg hasonlók vannak, tehát legalábbis eleinte viszonylag ritkábbak az új lépések. De pont ettől izgalmas egy igazi sakmérkőzés, amikor valaki ezen valami egyénit csavar. Na, ilyet nem tudott a számítógép, ilyen csavart. De amikor a megerősített tanulás bejött, magyarul csináltak egy virtuális játékteret, tehát egy számítógépes játékot, amivel lehetett sakkozni, a gép egy másik géppel sakkozott, akkor kvázi végtelen mennyiségű lépést kipróbáltott, olyat is, amit ember még soha nem lépett. Nyilván ezek nagy része azért nem lépte soha ember, mert teljesen értelmetlen volt. Egy részét meg azért nem lépte soha az ember, mert egyszerűen még nem lépett ilyet ember. Legalábbis a feljegyzett történetünk során lehet, hogy persze a világban valaki lépett már. És ilyenkor azt csinálták a géppel, hogy amikor már olyan sokat játszott, hogy az összes ismert játékot lejátszotta, akkor helyet cserélt magával, és saját maga ellen kezdett játszani. És amikor már a tanuló fele meg tudta verni a korábbi önmagát, akkor cseréltek, és így tovább rengetegszer. És ennek a menetnek a végén jött ki az a gépi sakkozó, aki tud és fog olyat lépni, amit még nem csinált ember, és egyébként egy jó lépés. És így jutottunk el oda, hogy és ezt ugye, ezt a sztorit, ezt meg lehet játszani a sakkal, de bármilyen más rendszerrel, aminek szabályai vannak, mint például Go, vagy akármelyik játék, és ez az a pont, ami ugyan az összes többi területen a világban még nem jött el, de így a játékokban ez a szingularitás pont, tehát mostantól fogva bármilyen játékra rá lehet egy ilyen gépet tanítani, nagy kapacitással persze, és bármelyikben szétveri az embert, mert egyszerűen ilyen kapacitása van.
Imre, te mint profi sakkozó egyébként, ha már így most a Zoli nagyon szépen megvilágította nekünk ennek az egésznek a működését, te mint profi sakkozó, te tudod egyébként, hogy egy sakkprogram pontosan mit csinál, egy ilyen engine mit csinál, amikor megpróbálja meghatározni a legjobb lépést? Vagy ha nem is, megfordítom a kérdést, hogy te mint sakkozó, milyen logika mentén, vagy milyen minta mentén próbálod megtalálni a legjobb lépést egy adott pozícióban? Vagy hogy gondolkozol erről?
Hát igen, ez egy nagyon-nagyon szép és összetett kérdés. Kezdem talán a gépi oldalról. Ott is már szétválik, mert ugye itt elhangzott az is, hogy vannak neurális beállítású engine-ek, illetve vannak olyanok, amelyek még nem szelektálnak. Tehát azokra az volt a jellemző, hogy a legtöbb lépést még vagy lépést jelöltet figyelembe vették, és azokat kezdték el számolni. Most már az újfajta engine-eknél, ahol itt bejön a mesterséges intelligenciának a turbózott hatása, úgymond, itt már arról szól a dolog, hogy ő a legjobb lépést keresi, és annak, hát ugye, hogyha most azt nézzük, hogy mondjuk egy lépés sem van, vagy egy lépést megteszek, arra ugye az ellenfél részéről már érkezhet számtalan válasz. És akkor ez minél tovább megyek le, ugye itt is vannak úgymond különböző defek vagy mélységek, minél inkább mélyebbre megyek, minél inkább több ilyen plight vagy réteget nézek úgymond, annál inkább hatványozódnak ezek a dolgok, és hát ha csak egy lépésjelöltet nézek, és azt különböző mélységig, az már ugye nem kell túl mélyre hatolnom ahhoz, hogy már milliós variációs számnál legyek. Na most ők ezt, hát nyilván a kapacitásból kifolyólag, ahogy az Zoli is nagyon jól elmondta, viszonylag gyorsan át tudják látni. Tehát ők ezt keresik. Na most ezeken belül vannak finom hangolások, tehát hogy ugye először is mindig a gépek úgy értékelik az árást, hogy megnézik az anyagi értéket. Az anyagi értéket nem csak úgy kell érteni, hogy mondjuk kinek van több figurája, mert azért sok árásban ugye általában normális esetben egyenlőek a feltételek, úgymond, és egyenlő az anyagi eloszlás. De azt is nézik, hogy az egyes figurák mondjuk bizonyos időn belül hova tudnak, melyik részére a táblának tudnak eljutni, ahol a legértékesebbé válhatnak a lehetőségeikhez képest. Tehát például most mondok egy viszonylag egyszerű példát, ugye úgy szokták besúlyozni, vagy úgy szoktuk értékelni a figurákat, hogy a gyalogok egyetérnek, a könnyű tisztek 3-at, a bástyák 5-öt, és így tovább. Na most viszont egy adott állásban, például ha mondjuk beszélek egy huszáról, nem mindegy, vagy abszolút nem azonos értékű, hogyha mondjuk az a huszár a tábla szélén van, ahonnan mondjuk pár mezőre tud ugrani, tehát viszonylag kiszorított helyen, értéktelen helyen, haszontalan helyen, vagy mondjuk beteszem a centrumba, vagy egy olyan helyre, ahol mondjuk az ellenfél királyát hatékonyan tudja veszélyeztetni. És akkor ők ezt érzékelik, tehát ők annak a huszárnak, ami egy értékes helyen van, már nem is hármas értéket adnak, hanem fölötte, illetve annak a huszárnak, amelyik a tábla szélén áll, annak meg nem hármas értéket adnak, hanem alatt. És akkor így a végén, ahogy súlyozzák a figurákat, összejön egy értékelés, és akkor különböző intervallumokban adnak egy értékelést annak a változatnak, vagy azoknak a változatoknak, amiket ők a legjobbnak számolnak, és eljutnak vele különböző mélységekig. Tehát ott úgy szokott kinézni a dolog, hogyha mondjuk egál körül van az állás, akkor egy 0,00-tól 0,030-ig szoktuk azt mondani, hogy nagyjából az állás egyensúlyban van, legalábbis a gépi értékelés szerint. Ez persze sokszor nem jelent semmit, mert lehet, hogy az a 0,00 is emberi szemmel nézve egy totál bonyolult, egy teljesen érthetetlen, egy totál káosz állás, vagy esetleg technikailag nehezen védhető, vagy vannak praktikus eszközök, amikkel még lehet azt forszírozni, de a gép számára ugye ő nem érez, nincsenek érzései, tehát ő ezt könnyedén kivédi. Az ember az nem biztos, hogy azt olyan könnyen meg tudná oldani a tábla mellett, és vannak olyan szituációk, amikor már mondjuk a 0,30 fölött vagyunk, a 0,30 és a 0,030 és 0,67 közötti értékekre szoktuk azt mondani, hogy az mondjuk már egy vastagabb előny, de még az nem biztos, hogy elég a győzelemig. És hogyha afölé megyünk, ugye 1 egész fölött már azt szoktuk mondani, hogy az már egy gyalognyi plusz, tehát akkor már vagy akkor a stratégia előnyön van, hogy az már szinte gyalog többlettel felérő valami, hogy az már azért kézzelfogható, tehát azt már azért nyerőesélyes állásnak szoktuk titulálni. És akkor mi ezekből a számokból tudjuk, hogy nagyjából a gép hogy érzékeli az állást, de mondom, hogy egy emberi partiban ezek pillanatokon belül átfordulhatnak, tehát hogyha egy bonyolult állás van, aki biztos, hogy átlátja jól, de egy ember lehet, hogy belehúz egy két kérdőjeleset, vagy egy kérdőjeleset, tehát valami nagy hibát, vagy még nagyobbat, és pillanatokon belül megfordulhat. Egyébként nagyon érdekes ezzel kapcsolatosan még megemlítenem Emmanuel Laskernek a nevét, aki leghosszabb ideig volt, 27 évig világbajnok, és ő volt az első, aki a sakkot nagyon komoly, tehát ő matematikus és filozófus volt, nagyon komoly pszichológia alapra helyezte. És neki pont az volt a fegyvere, és ez az, amit egyébként szerencsére a gépek sose fognak tudni, és ezt csak az ember tudja feltérképezni, hogy ő azzal foglalkozott már ugye a játszmáj előtt, hogy megpróbálta kiismerni, hogy az ellenfélnek mi a gyenge pontja. Most ez az, amit a gép ugye nem fog tudni sohasem megmondani. Tehát ő meg tudja mondani neked, hogy mi a legjobb lépés, de azt nem tudja, hogy ki az ellenfél, ki az, akivel szembeülsz. És nekünk, sakkozóknak a felkészüléskor egy-egy játszma előtt nagyon-nagyon fontos információ az, hogy ne csak azt tudjuk, hogy mondjuk az ellenfélnek mi a repertoárja, hanem hogyha bizonyos számú partiból nem tudjuk megállapítani, hogy mik az erősségei és mik a gyengeségei, akkor egy kicsit meg vagyunk lőve, illetve akkor vagy nem végeztünk eléggé alapos munkát. És Lászker ebben volt óriási, hogy sokszor bevállalt hátrányosabb állásokat is tudatosan. Tehát ő pontosan tudta, hogy az lehet, hogy neki nem lesz jó, de vele el tudta kerülni mondjuk a döntetleneket, hogy az ellenfél leegyszerűsítsen, és vállalt olyan állásszerkezeteket, amiről tudta pontosan, hogy az ellenfélnek az nem fog ízleni, mert az ő stílusához nem az passzol. És ezzel fantasztikusan eredményes tudott lenni.
Másik, Zoli, hozzád fordulnék, mert az Imre mostani blokkjáról eszembe jutott valami. Igazából több dolog is eszembe jutott, amit oda dobnék neked kérdésnek, de ha már az e-sport témában te nagyon szakavatott vagy, akkor van neked egy érdekes ilyen Dota 2-es történeted, ahol szintén a... Ezt majd te mindjárt elmondod, de ott, ha jól értelmeztem, akkor szintén a gép tudott győzedelmeskedni az ember fölött, és azon gondolkodtam, hogy ott például ez a... e-sportolók körében, vagy alapvetően, amikor e-sportról beszélünk, ott ez a pszichológiai hadviselés, amiről az Imre beszélt, ez mennyire domináns, mennyire játszik szerepet?
Ez nagyon-nagyon jó kérdésfelvetés. Nekünk 2014-ben volt egy profi e-sport csapatunk, és amivel mi kezdtünk, ugye, ők is ugyanúgy felkészültek, mint a sakkban a sakkozók, csak ugye ez nem egyéni felkészülés, hanem ez csapatos felkészülés volt, ugye, és nekik illetve volt egy dedikált edzőjük, és alapvetően, ami gyakorlatilag egy-két héten belül szemet szúrt, hogy nekik szükségük vannak még pluszokra. És alapvetően mi házon belül két pluszt fogalmaztunk meg, ami segíti az ő felkészülésüket, illetve a versenyképességük. Az egyik ezek közül a fizikai felkészülés volt. Ami szerintem a sakkban is nagyon fontos, hogy ha fit a test, akkor fit az elme. És ez szerintem a sakkvilágbajnoktól is hallottam már ezt a mondást. A másik dolog pedig a pszichológiai felkészülés. Tehát nagyon sokszor van az, hogyha nem is fáradt az ember, mert éppen az első, második, harmadik mérkőzése még az adott napon, a Dotában, hogyha ennél a játéknál maradunk, ott nagyjából ilyen egyórás mérkőzések vannak, és ott az első két mérkőzés, ott még friss az ember, viszont nagyon-nagyon fontos ott is, hogy ki ellen játszik ez a csapat, és mi külön ilyen pszichológiai felkészítő alkalmakat vettünk, minden héten volt kvázi egy pszichológiai órájuk, és ide azokat a hasznos témákat gyűjtöttük össze, amik hozzáadnak a srácoknak a személyiségéhez. Most a célkitűzéstől kezdve egészen az ilyen érzelmi stratégiákig, hogy mit játszunk akkor, hogyha bizonytalanságba akarjuk taszítani az ellenfelet. Tehát voltak ilyen saját stratégiáink, amiket megpróbáltunk alkalmazni. Ezeket el is neveztük, csak hogy ráismerjünk. Különböző sárkányneveket aggattunk rájuk. És voltak kombinációk, volt egy saját metanyelvünk például, a különböző ilyen taktikai kombinációk, hogyha valamit el szerettünk volna, előszerettünk volna hívni, amihez például 2-3 ember kellett, hogy ezt el lehessen végezni. Úgyhogy ezek mind olyan dolgok voltak, amik igazából nem szerves részei a játéknak, mert nem finom motorika. Totálban ugye van egy plusz tényező a stratégián kívül, tehát az elmejátékon kívül, és ez pedig a finom motorika, tehát hogy hogyan kezeled az egeret, és az egére hogyan kezeled az adott karaktereket, ott a taktika, illetve a stratégia az nagy része volt a játéknak, de nem minden. De valaki finom motorikában volt nagyon jó. Például a Dotában, vagy esportban a világbajnokok, ők, az ő finom motorikájuk gyakorlatilag kiváló, tehát első osztályú, és ahhoz képest a legtöbb játékos mindig hátrányban van. Ugyanez ezeket gyakorlatilag évekkel lehet fejleszteni. Stratégiában, illetve taktikában viszont a sakkal ellentétben ezek a játékok nagyon gyorsan változtak. Az azt jelenti, hogy fél évente mindig új patchet kapott a játék, ami azt jelentette, hogy új szabályok léptek be a játékba. Most ezeket követni kellett. Úgyhogy ez nagyon-nagyon sokrétű a történet, és amiért van mégis kapcsolódás a mesterséges intelligenciához és a sakkhoz, hogy itt is ugye kifejlesztettek egy, méghozzá az OpenAI, kifejlesztett egy olyan játékos botot, aki nem csak a világbajnok ellen, hanem különböző csapatok ellen játszott, és amikor én először hallottam erről a projektről 16-ban, akkor én azt mondtam, hogy na ebbe bele fog törni az OpenAI-nak a bicskája, és képzeljétek el, hogy 19-re készült el az a verzió, ami valóban kiállt a világbajnok ellen, olyan peremfeltételekkel, amire már mi is azt mondtuk, hogy nincs beszűkítve a játékos tere, tehát nem az van, hogy egy bizonyos, nagyon pici keretben tudott nyerni ez a bot, hanem gyakorlatilag 2019 méghozzá áprilisában megverte a regnáló Dota 2 világbajnok csapatot, amit úgy hívtak, hogy OpenAI-nak a Five nevezetű botja, illetve bot csapata. Úgyhogy ez a kapcsolódás, már később még lehet esetleg beszélni róla, hogy ez miben volt éppen különleges.
Szuper, ez egy nagyon érdekes téma egyébként. Másik Zolihoz, Bicó Zolihoz fogok jönni egy kérdéssel. Ugye itt most már az Imre is, meg a Zoli is kifejtették, hogy igen, nagy a különbség az ember és a gép között, igen, ahogy te is, sőt, ezt te fogalmaztad meg a legszebben, egészen nagy a különbség. Viszont mind a ketten mondtak valami emberi pluszt, ami esetleg egy logikai játéknál ott van, valami olyan tényezőt, amiben mégsem csak egyesek és nullások az élet, az emberi élet. Neked van ehhez esetleg valami hozzáfűzni való, vagy valami gondolatod? Biztos, hogy vagyok benne, hogy van.
Hát igazából én nem látom akadályát annak, hogy megtanulja az ellenfelet, ha tudja, hogy ki az, és van felvétel, vagy bármilyen módon rögzített a korábbi játékairól. Tehát ennek nem látom semmilyen akadályát, hogy ilyet is tanítsunk a gépnek, illetve hát egy akadálya van, egy gyakorlatilag akadálya, hogy enélkül is a porban hagyja az emberi játékosokat a mondjuk egy AlphaGo Zero, vagy egy most mindegy, hogy csakkozunk, vagy gózunk. Tehát igazából indokolatlan ezzel foglalkozni, amennyiben azt nézzük, hogy a célja a győzelem adott esetben. Az egy más kérdés, ha most így sport szempontból nézem, hogy mondjuk egy emberi nézőközönség számára az egyáltalán izgalmas-e, hogy a számítógép kivégzi az emberi játékosokat kérdés nélkül, és hiba nélkül, és gyorsan. Vagy az érdekesebben mondjuk nézni, valószínűleg nem egyébként nyilván, vagy az érdekesebben nézni, hogy két ember sakkozik, és ennek során nem arról szól a történet, hogy melyikük agya tudja nagyobb teljesítménnyel megtalálni a
legjobb lépést, mert tudjuk, hogy ennél tudunk jobbat csinálni, hanem az, hogy pont ez, amit az Imre is mondott, tehát ez a pszichológiai játék része, ami nekünk embereknek azért érdekes, mert hogy van pszichológiánk. És lehet, hogy erre is lehetne építeni. Most a pszichológia alatt csak azt értem, hogy kiismerni, hogy az a másik játékos milyen típusú megoldásokat szeret, vagy részesít erőnybe, és mit kerül, mert nyilván nem a teljes emberi pszichéről beszélt most. De valójában szerintem ilyet is lehetne készíteni, csak egyszerűen nem kell, mert hogy már hogy nincs hova ilyen értelemben az emberrel szemben, nincs hova fejleszteni ezeket a megoldásokat, mert 100-ból 100-at nyerne. Viszont nem tudom, hogy ez olyan, kicsit olyan, mintha csinálunk egy futóversenyt, ahol ott vannak a legjobb futók, meg egy autó. Tehát, hogy nyilván az autó fog nyerni, de ebben így sportértéke nem sok van. Tehát, hogy mondjuk addig ez érdekes lett volna, hogyha most fedezzük fel a, nem tudom, belső égésű motort, és akkor ne jutottunk oda, hogy most már stabilan jobban megy az autó, és nem robban le, és lehagyja ezen, mert az addig izgalmas, de onnétól fogva szerintem nem izgalmas nézni egy ilyen versenyt, hogy gyorsabb az autó, mint a futók. Igen, oké.
Teljesen igaz.
De hogy műszaki akadálya nem lenne, valószínűleg.
Igen. És akkor valószínűleg ezeket nem is érdemes feltétlenül egy kalap alá venni. Nem kell autókat emberekkel versenyeztetni.
Hát én szerintem nem, de mondjuk ez nyilvánítás kérdése.
Nem, hát ez teljesen egyértelműen így van. Térjünk akkor vissza egy picit a sakra. Most már ezt nagyon szépen kiveséztük, hogy óriási a különbség, és hát nem csak ott, hanem a két Zoltánon keresztül hallhattunk példákat e-sportból, a Go-ból is. Egyébként a Go-ról csak egy nagyon gyors kérdésnek dobom be, hogy a Go-ban is már teljesen egyértelmű a dominancia, mert tudom, hogy 4-1-re meg lett verve a világbajnok egy pár éve, talán 2 éve, és azóta is gondolom ez a dominancia akkor ott van.
Hát egyrészt, másrészt szegénytőt annyira bántotta ez a történet, hogy ha jól emlékszem, akkor ő abba hagyta, legalábbis a profi játékot abba hagyta.
Igen.
Ami mondjuk valószínűleg inkább abból ered, hogyha jól emlékszem, hogy ő a koreai kultúrából származik, tehát hogy dél-koreai volt, ha jól emlékszem, legalábbis valami ázsiai, tehát ez inkább egy kulturális kérdés, valószínűleg nyilván az AI-hoz nem volt sok köze, de annyira készen volt ettől a vereségtől, hogy egyben fel is adta ezt a szakmát. Vagy...
Így van. Ha jól tudom, ő konkrétan azt mondta, hogy mivel sosem lehet a legjobb, mivel mindig lesz gép, aki jobb lesz nála, ezért picit ez a kompetitív, igen, amit mondta, ez a kompetitív ázsiai kultúra, ezt hozta ki belőle. Imre, benned felmerült valaha, hogy ne sakkozz azért, mert mindig lesz olyan gép, vagy hát feltételezhetően mindig lesz olyan gép, aki le tud győzni?
Hát mivel nem gépekkel tervezem a megmérettetést, ezért még reménykedem a túlélésben. Én nem ebben látom a vívódás tárgyát, én inkább azon szoktam merengeni, hogy mit lehet még játszani, úgymond. De ez is egy nagyon érdekes kérdés, és ezt megvilágítom egy kicsit közelebbről, mert így még nem nagyon érthető, hogy mire akarok célozni. Tehát arról van szó, hogy hát most csak a saját példámból kiindulva, hát például 2007-ben én játszottam minden idők egyik legerősebb egyéni Európa bajnokságán, ahol több mint 400 induló volt, nagyon jó helyszínen, Németországban nyilván ez is vonzó volt, majdnem 200 nagymester ült asztalhoz, és tényleg félelmetesen erős mezőny volt, és én valahol 200 körül voltam rangsorolva a ranglistán, és ehhez képest lettem végül 32. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy gyakorlatilag akkor nekem még repertoárom is alig volt. Tehát az én felkészültségem az élőpontszámhoz képest hát nem nagyon volt köszönő viszonyban. Viszont én éreztem magamban akkora kreativitást, játékerőt, önbizalmat, sakkészséget, hogy én nagyon élveztem a játszmákat, nagyon lelkesen készültem, és valahogy be is jöttek azok a dolgok, amiket ott hát úgymond improvizáltam sokszor, tehát sokszor még magamat is megleptem, mert még az utolsó pillanatokban döntöttem el, hogy mit fogok lépni, úgyhogy nem, hogy az ellenfélem tudtam, és sokszor én sem tudtam, hogy éppen az adott partira mit fogok előhúzni, és ez azt eredményezte, hogy még kisütöttem az egyéni világkupára. Na most ez volt 2007-ben, akkor még mindig azt lehetett mondani, hogy kicsit a romantikus éra van még, tehát még akkor erősödtek a számítógépek, oké. Okay. Aztán ugye telt múlt az idő, és az ember ugye rájön arra, hogy hát ahhoz, hogy úgymond szinten tudjon maradni egyáltalán, hát bizonyos szint fölött természetesen minél inkább univerzálisnak kell lenne. Tehát pont ez a lényeg, hogy minél inkább ne legyél kiismerhető, tehát szélesíteni kell a repertoárt, meg kell próbálni új megnyitásokat is játszani, amikben viszont nincs nagy tapasztalat esetleg, vagy nem is dolgoztad annyira ki emiatt, tehát annak is van számos kockázati eleme. És ami számomra a legmegdöbbentőbb volt, hogy 2 évvel ezelőtt, vagy most már, igen, 2 évvel ezelőtt, még 2 éve volt, röbül az idő, de játszottam a francia csapatbajnokságon, és hát 2 elit nagymesterrel kerültem össze, az egyik a franciáknak a hosszú ideig ranglista vezetője volt, világsztárja, Etienne Bakró, illetve az indiaiaknak is az egyik éjjátékosával, aki szintén egyébként korombeli, játszottunk együtt korosztályos világbajnokságon, és ott Hari Krishnának hívják, és hát mind a két játékos ellen olyan megnyitást húztam elő sötéttel, ami hát már egy jó ideje úgymond nem nagyon állja meg elvileg a helyét. Tehát nagyon 2-es értékű megnyitásokról van szó, viszont tudtam, hogy mivel ezek annyira rossz hírű nyitások, ezekkel már komoly nagymester nem foglalkozik, és nem is nagyon kerülnek itt terítékre már évtizedek óta, ebből kifolyólag valószínűleg nem nagyon néztek rá. És akkor hirtelen az ember előhúzza, akkor nézzük meg, hogy mi történik. Ugye minden más területen bárhova is nyúltam volna, hát egyértelmű, hogy aki évtizedek óta ott van mondjuk a világelitben, és folyamatosan ugye keményen dolgozik, hogy ott is tudjon maradni, vagy esetleg előrelépjen, annak ezek sokkal jobban ki vannak dolgozva azok a rendszerek. Tehát ott én felvenni velük a versenyt, meg az ő munkájukkal nem valószínű, hogy tudok. Most akkor már lenne egy helyzeti handicap, plusz még rájön a játékerő. Most ezt ebbe a szendvicsbe én nem nagyon akartam belemászni, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ja, a vegán módot választom, és menjünk egy kicsit naturálisabb vizekre, és akkor előhúztam ilyen teljesen mókás nyitásokat úgymond. És ami a legmegdöbbentőbb volt, hogy az egyik parti az teljesen lazán lett döntetlen, a másikban meg még nyerési esélyem is volt, úgyhogy az ellenfelem alig várt, hogy döntetlent ajánlhasson, amit én visszautasítottam, sajnos később nem tudtam megnyerni a partit, de nagy élmény volt. Tehát ő szerintem megnéztem a világos játékot, egy nagyon stabil, nagyon tutista játékos, hát nem tudom, hogy mikor állt olyan rosszul, mint abban a partiban, és az volt a vicces egyébként, hogy az edzője, a csapattársam volt, vagy korábbi edzője, a Dorfman nagymester, és ő is azt mondta, hogy lépjek neki bármi újat, aztán tök mindegy, hogy lépjek valami újat neki, és akkor kétségbe fog esni. És ez megerősített abban, hogy oké, akkor az elgondolásom jó. Na most mi a vicces ebben? Az a vicces ebben, hogy az egyik megnyitásban, vagy ról még úgy gondoltam, hogy ott még helyek közel azért, ha valaki mondjuk ki is rak valami kritikusabbat, akkor is az ugye elfogadható. Most itt jön az édes tudatlanság állapota, mert utána aztán később egy pár héttel elkezdtem elemezni kicsit mélyebben az egész megnyitást, és rögtön rátaláltam egy hatalmas nagy foltra, és utána rájöttem, hogy hoppá, hát ha én oda abba az aknára belelépek, vagy abba beleterel, akkor ott nagy baj lett volna. Na most, ha viszont ezt tudod, akkor már lehet egy embered megjátszani. Tehát ez nagyon összetett.
És ebben az is érdekes egyébként, hogy az ilyen shock engine-ek nem azon kívül, hogy nyilván óriási nagy számításképességgel rendelkeznek, beléjük vannak programozva alapból a nyitókönyvek, a végjáték lejátszások, tehát gyakorlatilag akkor azt is kijelenthetjük, Imre, hogy ha ezt a nem konvencionális, nagymesteri körökben már nem feltétlenül elfogadott megnyitást egy gép ellen dobtad volna be, akkor valószínűleg visszanyalt volna a fagyi?
Igen, tehát pont ez az, hogy az utóbbi években ugye a nagyon komolyan, hát egy nagyon komoly evolúció esett át a megnyitás elmélet is, ez egészen egyértelmű. Nagyon sok, én is írtam egyet, de nagyon sok megnyitási elméleti könyv megjelent már, És ezekben ugye sokszor már teljesen komoly feltétel is, vagy kritérium, hogy ezeket csak úgy lehet úgymond publikálni, vagy elküldeni a kiadónak, hogyha ezek nagyon komoly elemző motorokkal átlettek vizsgálva, illetve ellenőrizve. Na most ebből kifolyólag ugye nagyon sok elemző motorral kialakított megnyitás elméleti könyv, ami ugye széles körben elérhető a piacon, bárki megveheti, hozzájuthat, bizonyos változatokat úgymond ki is nyírtak, vagy kinyírnak. És akkor éppen ezért szűkül a kör, tehát amiről még mondjuk 10-15 év is azt gondoltad, hogy lazán játszható, vagy nehogy Isten még éppen 2-3 éve is, most már egyre inkább redukálódik, és hát tényleg már csak a bátorságodon múlik, hogy mikor mered, vagy elő mered-e venni valaha is, vagy megérzed-e azt a pillanatot, amikor elő tudod venni, vagy az ellenfélnek jelente, mert ugye, tehát itt azért két dolog van, amit nagyon fontos kiemelni, egy dolog ugye a munka, mert ugye elvégezheted, meg el is végzed, mondjuk, kielemzel nagyon jól egy változatot, használod a legjobb engine-t, vagy a legjobb számítógépet, megcsinálod a munkát, megvan az elemzés, tudod, hogy azt ott letisztáztad azt a témát, na de a másik kérdés az, hogy tudsz-e rá emlékezni. Ez annyira széles adathalmazt jelent, hogy ezt azért fejbe is kell tartani, és itt jön a jó memória kérdés, hogy akinek nincs jó memóriája, az azért valószínűleg nem fog tudni olyan eredményes lenni, és hát tényleg sokszor meg ugye az emberek arra koncentrálnak, amit úgy éreznek, hogy kritikus, ami úgy korrektebb nyitás, azt elemzik többet, mert ott azt fogják többen is lépni, ott vannak úgymond a nagyobb problémák, hogy tud előnybe kerülni, és az ilyen elhanyagolandó vagy elfelejtett megnyitásokkal meg már hogyha se foglalkozik.
Ezzel egyébként szépen átvezettük a témát egy másik témára, amit előzetesen megbeszéltünk, hogy ki tudunk tárgyalni. Esportos Zorinak dobnám be a kérdést, hogy akkor látszik, hogy a sakk az akkor gyakorlatilag a gépek, vagy hát a programozó képesség növekedésével megváltozott a sakk oktatás bizonyos szempontból, hiszen egy csomó dologról most már tudjuk, hogy lehet, hogy mondjuk az a megnyitás 15 lépés múlva már mégsem annyira jó. De az e-sportban, illetve ott, ahol te dolgozol, e-sport csapatokkal dolgoztál, bocsánat, ott volt bármilyen gyakorlati megmutatkozása annak, hogy lehet egy játékra jobban felkészülni gépi segítséggel?
Nagyon érdekes a kérdés. Nem szoktunk botokat használni egyébként a profi e-sportok terén, és ennek egyetlen egy oka van, hogy egyrészt, hogy megírni egy olyan botot, ami tényleg mondjuk felér egy sakk nyelven mondjuk egy Stockfish-sel, ahhoz itt is jó néhány évre lenne szükség. Most amíg ez megtörténik, addig általában megjelenik a népszerű játékról van szó az adott játéknak, mondjuk a második vagy harmadik generációs változata, ahol újra kell írni a botot. Nem is beszélve azokról a patchekről vagy változásokról, amik mondjuk bejönnek 2-3 hónap múlva, és ezek általában ezek jelentősen meg szokták változtatni, vagy a pályát, vagy a eszközöket, amiket lehet használni. Tehát a kombinációk miatt egy ilyen botot egyáltalán fenntartani, hogy az mindig kövesse a trendeket, nagyon nehéz. A másik, hogy ezek a botok általában a reakcióidőben mindig jobbak, mint az ember, és erre is külön figyelni kell a botkészítőnek, hogy emberi reakcióidővel dolgozzon. Szóval igazából mondjuk adott esetben az OpenAI-nak a 5 botját folyamatosan kellene 10-15 embernek fejlesztenie ahhoz, hogy folyamatosan olyan jó tudjon lenni, mint mondjuk, amikor 2 éve megvertem mondjuk a világbajnokot. És ez óriási nagy erőbefektetés, és ez nem éri meg egyszerűen. Üzletileg nem éri meg vele foglalkozni. Vannak továbbra is olyan elszállt fejlesztők, akik tök jó botokat írnak, de hát ez hobbi. Úgyhogy nem igen, mi nem használtunk egyébként botokat, de hasonlóan egyébként a sakkozókhoz, mi is a megfelelő csapattal, a hozzánk hasonló, inkább picit jobb játékosokkal próbáltuk meg összemérni a erőnket, ezt úgy hívtuk mindig, hogy scrim mérkőzések, és ezek segítették igazából a fejlődésünket. Úgyhogy nem, de jó lenne. Egyébként ez volt talán a második évnek a feladat, hogy megnézzük, hogy van-e ilyen bot vagy ágens, amit mi tudunk használni. Viszont az esportokban is nagyon jó statisztikák vannak, amiket viszont mindig használtunk, és azokat elemeztük ahhoz, hogy jobb legyen a játékunk. És itt bizonyos értelemben egy-egy játékhoz óriási mennyiségű adat halmaz kapcsolódik, amit borzasztó nehéz elemezni, és nagyon érdekes volt, hogy ehhez sem voltak egyébként olyan eszközök, amiket egy-egybe tudtunk volna egy-egy játékra használni, úgyhogy gyakorlatilag saját elemzőket, emberi elemzőket használnak mai napig is egyébként a profi csapatok erre.
Mit hozol itt? Egyrészt van-e bármi hozzáfűzni valód, mert azért elég sok érdekes dolog jött, főleg itt most az adatelemzés tekintetében. Úgyhogy először megvárom, hogy erre van-e bármi hozzáfűzni valód.
Igazából az egész összesen kettő van. Az egyik az az, hogy az Imre mondta, és nem tudom, hogy ez egy szóhasználati dolog volt-e, vagy tényleg gondol bármelyik le, hogy be van programozva több nyitás, zárás, stb. És ez sokáig igaz is volt teljesen, de most viszont már nincs, nem. Ezekben a megerősített tanulásos megoldásokban, amikről beszéltem, meg a Zoli is beszélt, meg több időben beszéltünk, az érdekes, vagy nagyszerű, vagy mit tudom én, hogy mondjuk milyen jelző, de hogy az a sajátossága, hogy nem úgy működik, hogy bele van táplálva bármilyen módon, hogy az elmúlt, nem tudom, 100 000 nyitás, vagy 1 millió nyitás az ilyen, és akkor abból választ. Az még a Deep Blue időszaknak a működési elve. Hanem arról van szó, hogy, és azért is van a nevében a zérót, az alfogó zéró az azért zéró, mert hogy nulláról tanul, tehát hogy semmit nem kap a rendszer. Semmilyen múltbéli játékot nem kap, hanem önmagával, önmaga korábbi változatával elkezd egyszerre játszani. Az első néhány millió, tehát az egyetlen dolog, amit kap, az a, hogy hova szabad lépni, mivel, és hogy mekkora a tábla. Tehát ezeket a szabályokat megkapja terem, de nyilván nem fog tudni leugrani a tábla, stb. Ezen kívül semmi más nem kap. Tehát ő nem megtanulja a korábbiakból, vagy azokból gyorsan kikeresi a legjobb megoldást, vagy lemásolja a legjobb mesternek a legjobb megoldását, hanem saját kombináció, saját lépéses stratégiát hoz létre. Tehát, hogy ez egy lényegesen más ahhoz képest, hogy betáplálom a... Tehát, hogy nem arról van szó, hogy a világ összes szótárát betáplálom a gépbe, és akkor bármilyen szónak, bármelyik nyelven meg tudom találni a változatát, hogy mit jelent azon a nyelven, hanem arról van szó, hogy ez a rendszer, ez képes adott esetben, most ha az analógiáról beszélek, tehát most a szótár, ezt csak egy hasonlatnak használom természetesen, képes lenne egy teljesen új helyzetre, jön egy új jelenség, mondjuk világjárvány, és nem tudom, mondjuk amiben vagyunk, és erre egy csomó új szó született az elmúlt évben. Mint például az oltakozás, ami szerintem ez egy korábban nem létezett egyetlen, ez a szó, azt hiszem, bár nem vagyok nyelvész, de hogy ez a rendszer, ez képes lenne ezt földolgozni, megérteni, és létrehozni ezt a szót. Anélkül, hogy ez valaha szerepelt volna az ő szótáraiba, akármelyik nyelve. Ez a lényeges különbség. Vagy nagyon fontos. Már legalábbis az én gépi tanulásos műszaki szemszögömből ez a lényeges különbség, akkor inkább így mondom. A másik meg, hogy a botoknak a programozása, hogy sok erő, tehát hogy ez pénzkérdés. Tehát hogyha ha az e-sportban akkora összegek mozognának, hogy abból egy ötfős fejlesztő csapat időnként rátanítana egy alfogó zéró jellegű architektúrát a nem tudom, dotát, tök mindegy mire, valamelyik játékra, és ez megérni, azt a GPU, vagy TPU, mindegy, tehát azt a hardveres kvázi specializált, nem olyan borzasztóan, de kvázi specializált hardvert, ami megy, akkor megcsinálnak. Tehát, hogy ez nem azon, de nem úgy képzelje el a hallgató, hogy elvileg lehet, de olyan bonyolult, hogy ilyet senki nem csinál, hanem de ilyet csinálnak. Sok ilyen projekt van a világban, csak nem a játékokon, mert azokban nem tudnak olyan megtérülést csinálni, de egyébként ez egy létező dolog. Tehát, hogy ez nem egy ilyen elvileg lehetséges, de a valóságban nincs típusú dolog, csak a valóságban nincs mondjuk a sakvilágban, vagy a gó, vagy az e-sport világában. Én sem tudom, nyilván a Zoli ezt jobban tudja, hát nálam mondjuk biztos, mert nálam ez bárki jobban tudja, annyira nem vagyok benne az e-sportban. De hogy ennek ez a fő oka. Nem műszaki vagy tudományos oka van, hanem hát gazdasági.
Ezzel teljesen egyet tudok egyébként érteni, és csak megerősíteni szeretném, hogy ugye az OpenAI 5 az egy ilyen projekt volt, amit szponzorált a Google, illetve oda vett fel dedikáltan fejlesztőket, és ők dolgoztak 16-tól 19-ig, hogy megvalósítsák azt az egyszerű célt, hogy ez a nevezzük Neural Intelligence-nek, ez a bot képes legyen megverni a világbajnokot. De ki lehet számolni azt, hogy ez a 15-20 fő, ez egy egészen komoly fejlesztői csapat, mennyi energiát fektetett bele ebbe a három évbe, mennyi, nem is beszélve a hardware erőforrásokról, vagy az elhasznált GPU-hoz felhasznált energiáról, hogy ennek ilyen költségvonzata volt. Na most, hogyha a gazdasági fejemet veszem elő, akkor nincs az a megtérülés, amit ebből ki lehetett volna hozni, tehát ez soha nem tudott volna pozitív lenni ez az üzlet, mert egész egyszerűen nem tud, kinek adták volna a profit csapatoknak olyan összeg, tehát olyan árazást kellett volna használniuk, ami egyszerűen nem értem volna meg. De nem is ez volt ugye a projekttel a céljuk.
Most, hogyha a bajnokságokon ilyen pár százezer, jó, hát mondjuk az nekem nem lenne rossz, de pár százezer dollárosak ezek a díjazások, ugye, ha jól tudom. Tehát mondjuk könnyű kitalálni, hogy az USA-ban 100 000 dollárnál kicsit többet keres egy jó fejlesztő egy évben, 15 fős csapat, akkor ahhoz meg kellene nyerni egy évben 20 ilyen bajnokságot körülbelül, stabilan, fixen, biztosan. Úgyhogy nyilván akkor, ha ilyen összeget lennének, valószínűleg nem csak nekünk lenne botunk, hanem akkor nyilván több csapat is megpróbálkozna ezzel, tehát még őket is le kéne nyomnunk, tehát kb. Erről beszélünk most.
Igen, de egyébként ez az e-sport világában még nem éri meg. Pontosan azért, mert ezek a csapatok alapvetően, még a legjobbak is, alapvetően nem tőkeerősek. Ugyanis egy-egy nagyobb nyeremény, ami meg szokott jelenni a sajtóba, az általában egy-egy világbajnoksághoz kapcsolódik, ami mondjuk az esportok világában egy játék esetében egyszer van. És ebből van körülbelül 3 ilyen játék, amiről beszélünk, 4, és nem éri meg egyszerűen, tehát hogy ez napnál világosabb. Közel nincs még egyébként a tőkeerősségben ezeknek a csapatoknak, mondjuk a foci csapatokhoz képest. Arra elég, arra valóban elég, hogy mondjuk egy plusz edzőt, egy plusz analitikus embert, aki elemzésekkel foglalkozik, egy plusz szakácsot, vagy egy plusz pszichológust megfizessenek, de körülbelül ennyire elég egyébként. Még a nagyon nagy csapatoknak a tőkéje is.
Ez is izgi vonal volt, amit most behoztatok. Végig az volt bennem, amikor arról beszéltetek most, hogy emberek azt hiszik, hogy ezt az egészet meg lehet csinálni, de akkor miért nem csináljuk meg azért, mert nem éri meg. Erről az jutott eszembe, hogy főleg most, hogy Marsra szállás történt, elég gyakran lehet az interneten olvasni ezt a kérdést, hogy miért nem küldünk embert a Holdra, már egy tök sok ideje, és ennek is gyakorlatilag ugyanez az indoka, hogy egyszer nem éri meg. Tehát simán tudnánk megint embert küldeni a Holdra, és vannak is azt hiszem most olyan projektek, amik ezen dolgoznak, de egyszerűen nincs értelme róla. Drága, megtérülése alacsony, úgyhogy végig ez jutott eszembe róla, de ez csak off-topic. És igazából az adás vége fele is közeledünk, szóval egy ilyen búcsú kérdést dobnék be, az eddigi munkátokat pedig nagyon-nagyon köszönöm. Az előzetes tematikában beszéltünk, vagy hát én kiírtam, hogy ha már a gép vs. ember vonalon indultunk el, amit gyakorlatilag szépen körbeértünk, azért van ennek egy olyan vonzata is, hogy gép vs. gép. Például a sakkban ez egy elég domináns dolog, hogy annyira nagy a dominanciája a gépeknek, hogy már nem izgalmas ember ellen játszatni a gépeket, és ezért a Bicozol is mondta, hogy itt megfelelően kell kezelni a dolgokat, mert autót versenyeztetni ember ellen nem egy értelmes dolog. Szóval Imréhez egy annyi kérdésem lenne, hogy te láttál-e már ilyen gép a gép elleni sakkmeccset, amikor különböző engine-eket összepárosítanak, és mit gondoltál róla? A másik két Zolihoz pedig azt, hogy alapvetően mit gondoltak a gép vs. gép témáról, akár e-sport, akár bármilyen más logikai játék, bármilyen téren. És akkor Imre, mondjuk neked először adodobom, mert neked ez egy viszonylag egyszerű válasz lesz szerintem.
Hát online természetesen láttam nagyon-nagyon hasonlít a levelezési játszmákhoz, legalábbis az utóbbi évek levelezési játszmáihoz, ahol azért javarészt már nem úgy néz ki, mint a klasszikus régi időkben, amikor még tényleg akár levélben vagy emberek játszottak egymással, és lelkesen küldözgették egymásnak a lépéseket és azáltal a gondolataikat, hanem már ott is javarészt ugye az a kérdés csupán, hogy kinek milyen gépe van otthon, és az milyen körülmények között fut. Úgyhogy én ezeket a partikat, vagy ezeket a játszmákat általában úgy szoktam kezelni, hogy van egy pont, amíg ugye a megnyitásból viszonylag normális állások kijönnek, addig úgy értem, és amikor utána elkezdődik az, hogy valaki csak a gépnek a legjobb lépéseit láthatóan nyomja, és a másik pro és kontra ugyanúgy, akkor én onnantól kezdve kezdem elveszteni a fonalat, tehát ott aztán tényleg olyan emberi agytól teljesen eltávolodó dolgok történnek, hogy azt én nem tudom felfogni nagyon. Úgyhogy sok emberi logika nincs benne. Hát ebből kifőleg nem. Aha. Tehát én nem semmilyen formájában, tehát ugye az is nagyon fontos egy játszmánál, nem csak az előzetes feltérképezés, és most ugye pont ez a probléma még, hogy online tudunk csak játszani, hiszen a sakkot ez nagyon érzékenyen érintette ez a vírushelyzet, hanem hogy nem látjuk, tehát hogyha gépek játszanak egymással, akkor nem látjuk az emóciókat sem. Míg egy táblánál ott ülsz, akkor azért látod a másiknak a mimikáját is. Nekem volt egy olyan szituációm egyébként, hogy nagyon-nagyon rosszul álltam, már alig volt kiút, és akkor egyszer, hát ott egy kis színészi vénát be kellett vetni, fölálltam gyorsan a táblától, ránéztem arra a mezőre, amit tudtam, hogy látszólag nyer, de valójában van egy gyönyörű menekülésem, és ahogy elhaladtam az ellenfél mellett, még el sem léptem a széke vonalában, már láttam a szemem sarkában, hogy nagy büszkén meglépi a lépést, és azt várja, hogy mikor adom föl. Én meg vigyorogtam, mert visszaültem, beáldoztam a vezéremet, és rögtön volt egy patmotívum, és utána még a horvát nézők még másnap is kérték, hogy mutassam meg. Ez nagyon ritka szituáció, de szóval néha azért lehet így kicsit vagánykodni.
És a gép ilyet? Vagy a gépnél ilyen?
Hát azért reméljük, hogy még a gép ilyenre csak nem képes.
Így van. Esportos Zoli, te az esportvilágból esetleg tudsz? Szoktak ott gépeket egymás ellen játszatni?
Igen, a StarCraftnak van egyébként egy ilyen gép a gép elleni világbajnoksága, és meglepően kevesen nézik egyébként, és nem erre a erára szeretnék rátérni, mert az esportokban ez nem annyira izgalmas. Tehát amit említettetek, tehát az emberi emóciók, amik a sztori, ami viszi a hátán ezt az egészet. Nem véletlen, hogy a Forma 1-ben is a Liberty gyakorlatilag azért pakolt, azért készít évvégén filmeket a Netflixen, hogy sztorit vigyen ebbe az egész történetbe, mert ez az igazán érdekes, hogy a pilóta fülkében lévő ember mi van a fejében. És ugyanez igaz egyébként az e-sportokra is, szerintem a sakkban is, sőt, amivel igazából amire szeretnék rátérni, ez az AlphaGo. Tehát, hogy az AlphaGo-ban, amikor játszott a Lee Sedol a gép ellen, az AlphaGo ellen, ott gyakorlatilag minden egy, tehát annyira tapintható volt a feszültség, annyira nem készültek fel arra, ami várta gyakorlatilag a világbajnokot, illetve nem tudom, hogy elnézést, hogy közvet előtt a világbajnok volt, de nyilván a világ egyik legjobb játékosa volt, az egyértelmű, hogy egyszerűen az első mérkőzés után annyira letaglózott mindenkit, a nézőt is, aki nézte a dokumentumfilmet, hogy egyszer nem tudtunk magunkkal mit kezdeni, és ez az emberi vonal, ez az, ami miatt elkezdett mindenkit érdekelni. A harmadik, negyedik mérkőzésre a világ média gyakorlatilag ott volt abban a hotelbe, a Four Seasons-be, azt hiszem korábban volt talán a játék, és gyakorlatilag mindenki azt várta, hogy egyet valahogy nyerjen a játékos, és az a stressz, ahogyan törte az ujját, ahogyan amilyen kirohanásai voltak a szegény játékosnak, egyszerűen olyan feszültséget nehéz elviselni, amikor tényleg konkrétan egy világ, az emberiség az, aki támogatta ebbe. És nagyon érdekes volt, hogy amikor nyerte a negyedik mérkőzést, még a hiszén is örült neki, az ellenfél fejlesztői is gyakorlatilag, a vezető is megtapsolta, mert egyszerűen már ő se hitt abban, hogy ez egyáltalán be fog következni. És óriási ováció volt. Az egyetlen egy olyan mérkőzés volt, ami után gyakorlatilag első érzelmi hullámot. És ez az, ami nincsen egyébként a gép a gép elleni harcban. Az ember nem fog tudni sosem a botoknak úgy szurkolni, még akkor sem, hogyha a saját termékéről van szó.
Vito Zoli, a végszó téged illet, akkor így alakult a sorrend.
Én, most eddig nem izgultam, de most már nagyon. Én ugye két sapkában is vagyok ezen a területen. Az egyik az az, hogy ugye ebből élek, tehát ilyen jellegű projekteket csinálok. Ilyenkor nyilván a gazdasági sapka van a fejemben, tehát hogy én azt nézem, hogy ezért számomra nyilván érdekes a gép-gép elleni játék, engem ez érdekel, hiszen fontos, hogy melyik technológia van most a csúcson, melyik hogy működik, stb. Stb. De ez mindig gazdasági megfontolás, tehát itt a zárértékarány, stb. A másik sapkám viszont az, hogy én szeretem ezt a területet, meg ezért van a podcast is, meg ami egy ilyen küldetésem, hogy legyen egy magyar nyelvű Data Science podcast, ahol ilyen témák vannak, mert addig nem volt, meg úgy, tehát azért ez a választott területem, és tudom, hogy ez most hogy fog hangzani, de én ezt élvezem. Számomra nagyon izgalmas a gép-gép elleni harc. Értem, hogy miért nem az a legtöbb embernek, meg tökéletesen elfogadom, hogy mindaz, amit elmondtatok, az tök igaz, tehát nem annak ellenében mondom. Csak én vagyok, meg nyilván még pár ilyen ember van azért a világban, egy olyan speciális helyzetben, hogy számomra ez halál izgalmas és érdekes, hogy melyik, de nyilván a meccseket én viszont nem nézem végig, tehát engem az a része nem értek el, ez ilyen szempontból való igaz. Tehát nem is tudom, hogy hogyan kell játszani a Dotát, tehát azt én nem is ismerem. Viszont a két különböző architektúrának, vagy két különböző, én mondjuk így, hogy informatikai megoldástak a harca statisztikailag, és hogy miként, és hogy építették fel, és mikor mit próbált meg egy csapat, az számomra épp olyan izgalmas. Nyilván azért, mert én meg ebben a világban vagyok benne, úgyhogy én vagyok az a néhány ember valószínűleg, akit ez érdekel, de világos, hogy az embereket általában az ember-ember elleni mérkőzés az jobban érdekli, pont az érzelmi töltet miatt. De az érzelmi töltet az relatív, bennem van érzelmi töltet a félbolond érdeklődésem miatt a két géppel szemben is.
Na, ez egy szép végszó volt, és egyébként megtámogatlak benne, hogy nem vagy egyedül. Én is nagyon... Hát nem azt mondom, hogy szeretek nézni mondjuk gép, VS gép sakk meccset, mert én még annyit se értek belőle, mint az Imre, tehát, hogy én egy idő után elveszítem a fonalat, de szép látni azt, hogy itt most gyakorlatilag tökéletes lépések vannak, és mégis a végén általában valamelyik kikap. És ez ebben van valami szép, úgyhogy akkor ezzel a végszóval zárjuk le a mai adást. Még egyszer nagyon szépen köszönöm mindhármútoknak, hogy itt voltatok, Héra Imrének, Bicó Zoltánnak és Andrejkovics Zoltánnak, hogy szakértelmükkel támogatták a mai részt, és a hallgatóknak pedig nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltak ma is, és hogy meghallgatták ezt a részt. Sziasztok!
Köszönöm szépen!
Köszönöm, sziasztok!